Folytassuk tovább akkor a igének a tanulmányozását a Mózes 5. könyvéből a 16. fejezetet szeretném elolvasni, nem annyira hosszú ige szakasz, tehát a Mózes 5. könyvének a 16. fejezete következik. Így szól az ige. Ügyelj az Ábib hónapra, és tarts páskát Istenednek az Úrnak, mert az Ábib hónapban hozott ki téged Egyiptomból Istened az Úr éjjel. Páska áldozatul vágj le Istenednek az Úrnak juhot vagy marhát azon a helyen, amelyet kiválaszt az Úr, hogy ott lakjék az ő neve. Ne egyél mellé kovászos ételt. 7 napon át nyomorúságos kovásztalan kenyeret egyél mellé, mert septében jöttél ki Egyiptomból. Így emlékezz életed minden napján arra a napra, amelyen kijöttél Egyiptomból. Látni se lehessen kovászt 7 napon át sehol a határodban. Abból a húsból pedig, amelyet levágsz az első nap estéjén, semmi sem maradjon meg reggelre. Nem szabad levágni a páska áldozatot, akármelyik lakóhelyeden, amelyet ad neked Istened az Úr, hanem azon a helyen, amelyet kiválaszt Istened az Úr, hogy ott lakjék az ő neve, ott vág le a páska áldozatot este, naplementekor. Abban az időpontban, amikor kijöttél Egyiptomból. Azon a helyen főzd és edd meg, amelyet kiválaszt Istened az Úr. Reggel azután indulj és eredj haza. 6 napig kovásztalan kenyeret egyél. A 7. napon Istenednek az Úrnak ünnepnapján ne végezz semmiféle munkát. Számolj azután 7 hetet. Attól fogva kezd számolni a 7 hetet, hogy sallóval kezdenek aratni. Akkor tartsd meg a hetek ünnepét Istenednek az Úrnak, és adj önkéntes áldozatot aszerint, ahogyan megállt Istened az Úr. Örvendez Istenednek az Úrnak színe előtt fiaddal és leányoddal, szolgáddal és szolgálóddal, meg a lévitával együtt, aki a lakóhelyeden él, és a jövevénnyel, az árvával és özvegyel együtt, akik veled vannak azon a helyen, amelyet kiválaszt Istened az Úr, hogy ott lakjék az ő neve. És emlékezz arra, hogy szolga voltál Egyiptomban, azért tarts meg és teljesítsd ezeket a rendelkezéseket. Tarts sátoros ünnepet 7 napig, amikor megtörténik a betakarítás szélüdről és borsajtódból. Örvendez ezen az ünnepen fiaddal és leányoddal, szolgáddal és szolgáló lányoddal együtt, meg a lévitával és jövevénnyel, az árvával és az özvegyel együtt, akik lakóhelyeden élnek. 7 napig ünnepelj az Úr előtt, Istened előtt azon a helyen, amelyet kiválaszt az Úr. Mert megáldja Istened az Úr minden termésedet és kezed minden munkáját, örvendez hát. Évenként 3-szor jelenjék meg minden férfi Istenednek az Úrnak színe előtt azon a helyen, amelyet ő kiválaszt. A kovásztalan kenyér ünnepén, a hetek ünnepén és a sátoros ünnepen. De senki se jelenjék meg üres kézzel az Úr színe előtt. Mindenki aszerint vigyen ajándékot, amilyen áldást kapott Istenettől, az Úrtól, aki azt adja neked. Állíts törzsenként bírákat és előjárókat minden lakóhelyeden, amelyet Istened az Úr ad neked, és ezek ítéljék a népet igaz ítélettel. Ne ferdítsd el az ítéletet, ne légy személyválogató, és ne fogadj el vesztegetést, mert a vesztegetés elvakítja a bölcseket is, és az igaz beszédet is elferdíti. A tiszta igazságot kövesd, hogy élhess, és birtokolhass azt a földet, amelyet Istened, az Úr ad neked. Ne ültess semmiféle szentfát Istenednek az Úrnak az oltára mellé, amelyet építesz. Ne állíts szent oszlopot se, mert az gyűlöli Istened az Úr. A múlt alkalommal igaz a 15. fejezetről volt szó, az elengedés vagy a megbocsátás évéről, arról, hogy Isten előtt az igazságosság elsődlegesen a fontos, hogy tudnilik az ő népe ne szegényedjék el. És hát meg kellett volna tartani ezeket a parancsolatokat, és hát emlékszünk rá, Zoli felolvasta, hogy nagyon sokszor valójában ezt a gyakorlatban, a mindennapi életben azért ezt nem tartották meg. Tehát azt azért lehet érzékelni, hogy, vagy legalábbis amennyire én tudom, vagy erről információm van, hogy azért a zsidóságban megvan egyfajta összetartás a mai napig, tehát segítik egymást, azt nem lehet mondani, hogy ne lenne, de az a fajta elengedés, amiről az ige ír, arról az ember nem nagyon tud, ettől függetlenül lehet, de az Ószövetségnek más részein pontosan arról olvasunk, hogy ezeket azért nem tartották be. Egyébként nekem ez mindig érdekes olyan szempontból, hogy mostanában nem járunk hajléktalan szállóra, de hajléktalan szállón azt szokták mondani, hogy cigány embert nem nagyon lehet látni. Azért, mert a cigányok befogadják egymást. Tehát amikor voltunk, és akit láttunk, lehet cigány is hajléktalan, de nem alszik kint a szállón, mert még ha tizen vannak egy szobába is befogadják egymást. Tehát ez nekem mindig ilyen szempontból, mert mondjuk talán ez a társadalmi réteg közelebb van hozzánk a gyakorlati életbe, vagy a mindennapokba, hogy azért működik ez a fajta kapcsolat. Azt gondolom, hogy sokszor igétől függetlenül. Tehát az az érdekes, hogy azért a többsége nem valószínű, hogy a hívő életben megtért ember lenne, hanem egész egyszerűen a közösségi összetartás az jelen van az életükben. Tehát visszatérve, Isten igazbíró és igazságos, és hát nyilván azt szeretné, hogyha a népe is így élne, és ehhez igazítaná a mindennapjait, és hát erről beszéltünk a múlt alkalommal. Egyébként ez előjön most is másfajta vonatkozásban, de hát nagyon jól tudjuk, hogy maga az igazság, vagy a megigazítás, vagy az, hogy az Úr Jézus maga az igaz Isten, ez végigvonul a Szentíráson, és ez nem véletlen. Tehát ennek nyilván mindig jelentéstartalma, a jelentéstartalma fontos. Azzal kezd itt a 16. fejezet, igaz, hogy három ünnepről beszélt, három fő ünnepről. Ezeket az ünnepeket is gyakorlatilag végigvettük, már többször is szóba került, akkor kérdezhetné az ember, hogy miért mondja el még egyszer. Hát nyilván ismételni is soha nem árt. Tehát annak ellenére, hogy hall az ember dolgokat, sokszor a legalapvetőbb összefüggéseket is hajlamosak vagyunk elfelejteni, tehát ez miattunk is van, de nyilvánvaló ennek volt azért más jelentősége. Az egyik az, hogy ez három fő ünnep volt, igaz a Páska, a hetek és a sátoros ünnep, amelyen, ahogy itt olvastuk ennek a szakasznak a végén, minden férfinak meg kellett jelenni Jeruzsálemben, és ott nyilvánvalóan áldozatokat bemutatni. Másrészt pedig volt ennek egy olyan fajta jelentősége, hogy gondoljuk végig Izraelnek az életét, hogy amikor ők kiszabadultak Egyiptomból, akkor az áldozatokat, először a 2 Mózes 12-ben olvasunk arról, hogy amikor bemutatták legelőször a Páska áldozatot, azt háznál mutatták be. Utána a Szent Sátorba mutatták be, éppen ahol vándoroltak, és itt ebben a szakaszban ez külön hangsúlyozza az ige, hogy nem szabad akárhol levágni, hanem ott, ahol az Úrnak a neve van, ahol találkozni szeretne veled. Ez olyan, mint amit mondani szoktunk, hogy otthon is lehet imádkozni, meg igét olvasni, sőt, Biblia alkalmat is tartani bármelyik háznál, de mégis van egy olyan fajta, egy olyan hely, legyen az templom, gyülekezeti ház, gyülekezeti közösség, mindegy, ahová összejövünk az Urat imádni, Isten tisztelni. És nyilvánvaló, hogy ennek abban az időszakban is megvolt egy ilyen értelembe vett közösség erősítő szerepe. Tehát, hogy a közösség megáldása, az igével való elmélyültebb foglalkozás, az mindig valahogy egy helyhez kötődött. És ebben a részben gyakorlatilag ezt erősíti meg bennünk az ige, hogy azért kellett egy helyen összegyűlni, mert ott azt mondja, hogy ott van Istennek a neve. És ő az, aki ott kijelenti magát, és ahogy hallották, mert nem csak áldozatbemutatás volt egy-egy ilyen alkalommal, hanem nyilvánvalóan voltak azok a szertartások, voltak azok az igemagyarázatok, bibliamagyarázatok, amelyen keresztül Isten szólni akart az ő népéhez. Tehát ez egy nagyon fontos dolog ebben a részben, hogy azért ismétli el újra az ige, hogy nem választhatják meg az emberek, hogy hol legyen ez, hanem azt a helyet kellett ilyen értelemben választani, amelyet Isten kijelölt a számukra. Maga a Páska, arról talán Gyuszi beszélt egyik alkalommal, hogy maga a kifejezés az azt jelenti, hogy ütést mérni. Igaz? Tehát tulajdonképpen az elsőszülöttek, az állatok, illetve hát az emberekre vonatkozott, tudjuk az egyiptomi szabadulásra. És fontos volt talán még itt a Páskánál, hogy ennek nyilvánvalóan volt egy történelmi és egy hitbeli valósága a zsidóság számára. A történelmi valóság az, hogy megszabadultak Egyiptomból. És erre nem véletlenül mondja itt az ige szakasznak a vége, hogy erre emlékezzél, ez többször is előjön, hogy minden napon emlékezzél rá. Tehát valahol nyilván ennek az új szövetségi vonatkozása az, hogy az ember előtt ott legyen a szívébe, hogy az Úr engem megszabadított a bűneimből. Erre minden napon emlékezek azért, hogy hálát tudjak adni az Istennek. Tehát ez a közösségi vonatkozása, vagy nyilvánvalóan a történelmi vonatkozása. A másik pedig, hogy itt olvashatjuk az elején, hogy azon a helyen, amelyet kiválaszt neked az Úr, ne egyél kovászos ételt, hanem kovásztalan kenyeret egyél, mert septében jöttél ki. Azt mondják a biblia magyarázók az, hogy septében jöttél ki, vagy gyorsan kellett jönnöd, az arra utal, hogy ezt nem tudták volna saját maguk megoldani. Tehát a szabadítást, a megszabadulást, bármennyire összeszedett lett volna a nép, még ha erősebb sereggel is rendelkeztek volna, tudjuk, hogy ez nem volt, akkor se tudták volna ezt megoldani. És ebből nekem az volt a fontos, hogy ez ugyanaz, mint az új szövetségi vonatkozásban a megváltás, hogy tudnélik a megváltást az ember a saját akaratából, a tetteiből nem tudja megoldani. Tehát ott az embernek le kell tenni mindenképpen a fegyvert, és mindenképpen meg kell alázkodnunk az Úr előtt, hogy igenis az embernek Isten kegyelmére van szüksége. Nem pedig magam tudom megoldani az életemnek a legnagyobb problémáját, a bűnt. És a kovásztalan kenyér az pedig erre utal. Mert nagyon jól tudjuk, hogy nem váltak reggelig, még megkelt volna a tészta, vagy megkelt volna a kenyér, és ez mindig a bűnre utal, hanem septében kellett cselekedniük, gyorsan kellett cselekedniük. És ennek van egy olyan vonatkozása is, hogy maga a kovász, igaz, az bűnt jelenti, és azt a fajta a kovásztalanság, azt a fajta életszentséget, amelyben Izraelnek járnia kellett volna. Nem maga a szenvedés váltja meg az embert, meg nem maga a tisztaság vagy a tisztán járás váltja meg az embert, mert van olyan, hogy valaki úgy él, hogy becsületesen a maga felállította értéknek megfelelően vannak nagyon rendes, becsületes emberek, ezt nagyon jól tudjuk. Na de ettől még nem lesz megváltva valakinek az élete, hanem a megváltásnak viszont az a következménye, hogy az ember egy életszentséget éljen meg, egy tisztaságot éljen meg, azt a fajta Úrral való együttlétet a mindennapokba, amelyet Isten minden egyes gyermekétől elvár. És hát itt szeretnék azért egy-két dologban beszélni arról, amit nagyon jól tudunk, hogy igazából a Páska, igaz, ez valamikor tavasszal volt, március-április táján, és nagyon jól tudjuk, hogy a húsvétra vonatkozik, a megváltásra vonatkozik. Tehát a legfontosabb jelentése, amikor itt olvassuk, hogy páska bárányt kellett bemutatni, ott az, hogy szarvas, marha vagy marhát is lehetett áldozni, az inkább a nagyobb ünnepekre vonatkozik. De a páska bárány az bárány volt, ahogy erről ír az 53. Zsoltár, és nagyon jól tudjuk, hogy ez az Úr Jézusnak az áldozatára vonatkozik. Hogy Jézusnak az áldozata azt a páska bárányt előképként használja, amiről itt ír, amit őnek a vérét a szemöldök fára föl kellett festeni, és amit ki kellett ontani, azt a vért, hogy meglegyen az a fajta szabadítás, menekülés, hogy ne halljanak meg az elsőszülöttek, illetve az új szövetségben, hogy az ember az Úr Jézus vére által tud csak megmenekülni. Nincs más lehetősége az embernek. És azt gondolom, hogy ezt azért mindig hangsúlyoznunk kell, hogy Jézusnak a véráldozata, Jézusnak az áldozata ránk vonatkozóan egy igen-igen drága ajándék, amit semmi mással nem lehet helyettesíteni, amit az embernek komolyan kell venni, és örömmel vehetjük. Örömmel vehetjük, hogy ő, aki nem követett el bűnt, végül is önmagát adta értünk azért, hogy nekem, nekünk, mindannyiunknak örök életünk lehessen. És ez nyilván az új szövetségi ember számára mindig egy örömüzenet. Mindig az örömüzenet, hogy nem kell a kárhozatra mennem, megváltva vagyok, énekelhetem ezt, hogy Krisztus bűne, Krisztus véren, vagy kereszten áldozott vére elegendő az én bűneimre is, minden egyes bűnre. És ez egy örömüzenete a hívő embernek. Egy új szövetség igét hadd olvassak, ami a kovásztalan kenyerekkel foglalkozik. Olvastuk ezt a korintusi levélből, és ez a mindennapokra vonatkozik, a gyakorlati életünkre. Igaz, ez az 1 Korintus 5-8, amely így hangzik, 1 Korintus 5-8, azért ne a régi kovásszal ünnepeljünk, se a rosszaság és a gonoszság kovászával, hanem a tisztaság és az igazság kovásztalanságával. Tehát ismerjük 1 Korintus 5-8. Ez arra vonatkozik, igaz, hogy az életemben, az életünkben a Krisztus által megtapasztalt, megélt, mindennapokban megélt, megszabadító kegyelemből fakadóan az ember egy életformát, egy életmódot változtathatott és változtathat, és élhet úgy, hogy örömére legyen az Úr Jézusnak. Ez az öröm igaz egy állandó éberséget jelent az emberből, az emberre vonatkozóan, hogy úgy éljem a mindennapjaimat, hogy minden nap legyen előttem az, amit Jézus tett értem. Még egy gondolatot szeretnék mondani, hogy ez igaz egyébként mind a három ünnepre is, általában az ünnepekre is, hogy ez nyugalmat jelentett, és nem volt szabad munkát végezni, igaz, semmiféle munkát. Nem azért, mert a munkával baj van, hanem azért van baj a munkával, mert hát egyrészt csinálni kell az embernek, és ez kellemetlen sokszor, de hogyha az ember elkezd valamivel foglalkozni, akkor arra figyel. És azért kellett lenni ott a 3 Mózes 23-ban olvasunk erről, ahol amiről már beszéltünk régebben, hogy ez a teljes nyugalom napja kell, hogy legyen akkor is idóság számára, és nyilvánvaló, hogy számunkra is, hogy az ember jobban oda tudjon figyelni Isten akaratára. És én magamon szoktam megfigyelni, hogy ha az ember azokkal a dolgokkal, azokkal a lelki, azokkal a szellemi dolgokkal foglalkozik, akkor, amikor a nyugalom napja van, legyen az vasárnap, vagy legyen az ünnepnap, akkor sokkal jobban meg tudja Isten erősíteni az életünket, mintha elkezdünk valamit csinálni. Mert akkor egészen mással van tele az embernek a gondolkodása, vagy a mindennapi cselekvése. Tehát ez volt az egyik ünnep, amiről itt beszélt. Számomra érdekes volt az, hogy figyeljék meg a testvérek, hogy ez nem jelentett örömtelenséget, de érdekes módon itt az Úr ezt nem használja, ezt a kifejezést. Tehát nem azért, mert nem lehetett ennek örülni, hanem a másik kettővel kapcsolatban használja, nyilván ennek a aratásban vagy a szüretben volt szerepe, tehát valahogy ez úgy jött előttem, hogy a megszabadulás, a megszabadítás az egyik oldalon öröm, de a másik oldalon soha nem lehet Isten szabadító kegyelmét, tudjuk, hogy ez ingyen volt, de az Úr Jézusnak a vérébe került. Az Úr Jézus halálába került. És ezért ott kell, hogy legyen az embernek a szeme előtt, aminek nyilván fegyelmező ereje van a saját életünkre vonatkozóan, hogy Jézusnak mennyit kellett szenvedni értem, hogy én megmenekülhessem. És akkor én mit teszek érte? Hogyan élem az életemet? Valóban azzal az odaszánással, ahogyan ő odaadta az életét? Mert maga az életnek a szentsége, amiről itt beszél az ige, vagy amiről szó volt, az csak úgy valósul meg, hogyha ez az embernek a szívében van, és az embernek a szeme előtt van a mindennapokban, hogy az Úr Jézus ezt tette érte, és én mit teszek ő érte, mit teszek másokért. És nekem ez mindig egy figyelmeztetés is egyben erre vonatkozóan. A másik ünnep, igaz, az a, itt azt olvassuk, a hét hetet, ezután számolj, ez a heteknek az ünnepe. Egyébként hét ünnep volt, azt nagyon jól tudjuk, a zsengék ünnepe, aztán a kürt zengés ünnepe, a kovásztalan kenyerek ünnepe, meg a nagy engesztelési nap volt még az a négy ünnep, ami a hét ünnepet jelentette, de ebből ezt a hármat sorolja fel itt az ige. És érdekes ezzel a hetek ünnepével kapcsolatban, hogy Peszáktól, vagy igaz, ahogyan mondják a zsidóságnál, ott meg volt szabva, hogy mit kellett áldozni. Itt viszont nem. Itt az embernek egyfajta szabadsága volt, és ebben mindig megjelenik Istennek a kegyelme. Tudnilik, ő egy, tehát a zsidóság egy földművelő nép volt, állattenyésztéssel foglalkozó nép volt, és nagyon sokszor voltak olyan problémák, vagy olyan nehézségek, amiről bizonyos értelemben nem tehettek. Tehát amikor tönkrement a gabona, vagy az állatokkal volt valami baj, ezt nem feltétlenül tudták minden esetben jól kezelni, és ezért megadatott számukra az a lehetőség, hogy az adományaikat abban az értelemben adják, ahogyan megáldotta őket az Úr, tehát ahogyan ez a valóságban rendelkezésükre állt. Nyilván erről beszéltünk már a tized kapcsán, meg több gondolat is elhangzott ezzel kapcsolatban, ezt nem is akarom részletezni. Inkább az, hogy ez egy önkéntes áldozat volt, és nagyon jól tudjuk, hogy a mező szélét nem volt szabad learatni, amikor ez a hetek ünnepe, hogy elkezdték, tulajdonképpen az árpát kezdték el először aratni, és nem volt szabad learatni, hogy maradjon a szegényeknek, a szegények számára is. Tehát oda figyeltek erre, vagy oda kellett figyelni, Rút könyvében olvasunk erről. Nem véletlen egyébként, hogy a zsidóságban ezen az ünnepen éppen Rút könyvét olvasták föl. Tehát nyilván ennek volt egy ilyen összefüggése. Aztán a másik vonatkozása ennek az volt, hogy örömmel, tehát az ünnep után, vagy az ünnep alatt örömmel lehettek együtt. És úgy ezen elgondolkodtam, és én azt gondolom, hogy azért beszélgessünk erről, mert mindenképpen fölírtam magamnak, hogy milyenek a mi ünnepeink. Hogy tudunk-e mi örülni? És én sokszor azt látom magamban, vagy azt látom a családomban, hogy az ember valahogy jobban tud szomorkodni, meg jobban tud bánkódni. De igazából örülni, arra mindannyiunknak szükségünk van. Az örömöt ilyen vonatkozásban tanulni is kell, de igazából öröm akkor van az ember szívébe, hogyha teljes mértékben felszabadult. Bármi, ha lelki, anyagi, szellemi probléma van az életünkben, az mindig az örömöt megköti. És akkor, amikor az ember viszont örül, akkor meg szellemileg, lelkileg, inkább lelkileg feltöltődik. Szellemileg akkor, hogyha a Szent Szellem vagy a Szentlélek ott van valakinek az életében. De az örömnek ilyen értelemben mindig egy, én úgy fogalmaztam meg a magam számára, hogy van egy ilyen erőt adó, erőpótló szerepe. hogy nem véletlenül mondja, azt gondolom, hogy Isten ismerte az izraelitákat, meg bennünket is, hogy örüljetek, és itt a végén, igaz, amikor azt mondja a 15. versnek a végén, mert megáldja kezed Istened az Úr minden termésedet, kezed minden munkáját, örvendesz át. Tehát erre föl kellett őket is szólítani, hogy örvendesz át. És maga az örömnek a miben léte az Isten áldásának, vagy Isten jelenlétének a megtapasztalásából fakadt. Mert mindig úgy van, hogy minden egyes öröm mögött, ha nincs ott az a fajta szellemi töltet, vagy nincs ott az a fajta megszabadításból, Isten áldásából fakadó öröm, akkor igazából, vagy megtapasztalás, akkor igazából az ember nem tud örülni. Mert mindig az örömbe valami belelóg, vagy mond valaki valamit, és akkor agyoncsapja az egészet. Én gondolok itt most olyan örömökre, mint például, amikor karácsonykor, igaz, az ember elkezd díszíteni fát, vagy valami történik, és akkor történik valami. És akkor azt mondják, hogy na most akkor el van rontva az egész. Hogy valahogy nem tudunk igazából szívből örülni. Vagy legalábbis én azt gondolom, hogy ezt igenis az embernek tanulnia kell. És igenis félre kell tenni azokat a sérelmeket, azokat a fájdalmakat, amiről beszéltünk már többször is, az előző alkalommal is beszélt erről Zoli, hogy ott legyen az ember szívében a teljes megbocsátásnak a készsége. A teljes elengedés készsége. És ez mindig magunkra vonatkozik. Tehát én mondom most magamra, hogy ne a másiknál kérjük ezt számon, mert akkor soha nem lesz öröm. Hanem magamban legyen bennem az, hogy igen, Isten, az Istennel való közösség az Úr Jézusban megtapasztalt szabadításból fakadóan örülhetek az életemnek. És örülhetek annak, hogy családomban, örülhetek a gyerekeimnek, az unokáimnak, a rokonaimnak, a szomszédomnak, és elsődlegesen annak, hogy az Úr Jézus megszabadított. Tehát én azt gondolom, hogy nyilván itt ebben az esetben az öröm, az örömnek a forrása az volt, hogy végeztek az aratással, vagy befejeződött egy munka. És én emlékszem azokra, főként gyerekkoromban, emlékszem azokra az aratásokra, például születekre inkább, mint aratásra, mert hát abban az időszakban már azért sallóval nem nagyon arattak, de a testvérek életében biztos volt olyan, amiről tudnátok, vagy tudnának beszélni, hogy kaszával arattak, mert a szüleink beszéltek arról, nem volt kombány, meg másfajta gép. És bizony az igen fárasztó mindennapi munkát jelentett, és örömöt jelentett, még egy hitetlen számára is, amikor befejeződött, és behordták a termést, és végre megpihenhettek. És hát nyilván Isten azt szeretné látni, hogy az övéi örülne. És volt ennek egy másik jelentősége is itt a hetek ünnepe kapcsán. Azt írja, hogy örvendez az Úrnak színe előtt fiaddal, lányoddal, szolgálóddal, szolgáló lányoddal együtt. Tehát ez is egy közösségi ünnep volt. És annak a közösségnek tulajdonképpen örülni egyedül is lehet, de igazából nem tud az ember. Vagy ha valami nagyon nagy jó dolog éri az embert, igaz, akkor biztos, hogy örülünk magunkba is. De igazán örülni közösségbe lehet. Amikor körülvesznek bennünket azok, akiket szeretünk, vagy azok, akikkel jól érezzük magunkat, együtt vagyunk, tudjuk dicsőíteni, énekelni tudunk. Az ember nyilvánvalóan megtapasztalja ennek a valóságát. Tehát nekem jó volt ezt olvasni abból a szempontból, hogy Isten azt szeretné, hogyha lenne ilyenfajta öröme az övéinek. És bizony erre az embert képessé igazából a Szentlélek Istennek a szelleme tudja tenni a teljes örömre. Nem véletlen, hogy a hetek ünnepe az a Szent Szellem kitöltetésére vonatkozik, igaz a pünkösre vonatkozik. Ez valamikor májusban, júniusban volt ez a ünnep, és ennek az új szövetségi vonatkozása, igaz, amikor az Úr Jézus azt mondja, hogy el kell, hogy menjen, azért, hogy elküldje számunkra a Szent Szellemet. aki elvezet bennünket mindenféle igazságra, és aki örömmel tudja betölteni az embernek a szívét, képessé tudja tenni arra, mert a Szentléleknek vagy Isten szellemének a jelenléte az mindig az Úr Jézus dicsőíti, és mindig az ige által van. Soha nem lehet a kettőt szétválasztani, vagy elválasztani egymástól. Szintén egy új szövetség ígét hadd olvassak a Galata 3-ból, amit ismerünk, tehát Pál levele a Galatákhoz. A 3. fejezet 2. versétől néhány verset, Galata 3.2-től. Csak azt szeretném megtudni tőletek, a törvény cselekvése alapján kaptátok-e a lelket, vagy az ige meghallásából származó hit alapján? Ennyire esztelenek vagytok? Amit lélekben kezdtetek el, most testben akarjátok befejezni. Hiába tapasztaltatok ilyen nagy dolgokat? Ha így volna, valóban hiába. Tehát az, aki a lelket adja nektek, a szellemet adja nektek, és hatalmas erőkkel munkálkodik közöttetek, vajon a törvény cselekedetei, vagy pedig a hit igéjének hallása által teszi ezt? Tehát ez is arról beszél, igaz, hogy nincs olyan, hogy szentlélekkeresség, mert az igeit erről beszélne, hanem az van, hogy az ige hallása által születik újjá az ember, és adja át az életét úgy, hogy Isten szelleme, igaz, újjá teremti a mi életünkbe mindazt, ami előtte halott volt. Tehát nekem ez fontos volt, hogy amikor az ember ezt megtapasztalja, akkor az Isten jósága feletti, Isten igazsága feletti öröm töltheti be az embernek a szívét. És ez egy fontos dolog. Fontos dolog, hogy ott legyen az életünkben, és azt gondolom, hogy ez nem korfüggő. Tehát nem függ attól, sőt nem is egészségi állapot függő, hogy valaki idős, vagy fiatal, vagy egészséges, vagy beteg, hanem Isten szellemének a jelenléte örömmel tudja betölteni az embernek a szívét, hogy örvendezhetek a megszabadításon, és azon, hogy tudom, hogy hozzámegyek, hogy őnála lehetek. A 3. ünnep, igaz, amiről itt beszél, erről egy kicsit rövidebben a sátoros ünnep, szintén 7 napig volt. Ez ősszel volt a betakarítás idején. Tudjuk nagyon jól, hogy Izrael korábban is sátrakban lakott, tehát a pusztai vándorlás idején, és itt is sátorba kellett, most nem akarom felolvasni ezeket, már részletesen olvastuk, hogy hogy volt ennek a mindennapi menete, és hát erre kellett emlékezniük, hogy tulajdonképpen rabok voltak, szolgák voltak, kiszolgáltatottan éltek. És ebbe is ott van a sátoros ünnepben is, igaz, hogy örüljetek 7 napig ünneppel az Úr előtt, azon a helyen, amelyet megáld a Istenetek az Úr. És hát nyilván ez is, ahogy olvastam ilyen zsidó írás magyarázatokat ezekről az ünnepekről, ott hát fokozzák ezeknek az ünnepeknek a jelenlétét, hogyha valaki ilyen vagy olyan ünnepen nem volt, én nem voltam még ilyen zsidó ünnepen, de azt tudom, elbeszélésekből, hogy a zsidóságban ezeknek az ünnepeknek a jelenlétét vagy az örömét, azt igyekeztek mindenféleképpen megtartani. És hát ha ők igyekeztek, akkor hogy ne tudnánk mi örülni, igaz, az Úr Jézus jelenlétének. Megintos egyébként ennek a ünnepnek, a sátoros ünnepnek, tulajdonképpen a betakarítási ünnepnek a jelenlétét a dicsőítéshez kapcsolja. Hogy az Úr Jézus részben az Úr Jézus visszajöveteléről beszél, arról, hogy ő az, aki begyűjti a gabonát, az érett gabonát az ő szérűjébe vagy csűrébe. És itt is beszél arról, de van egy figyelmeztetése is ennek, igaz, a borsajtó kapcsán, a jelenések kapcsán, jelenések könyve 13. vagy 14. fejezetében, amikor arról ír, igaz, hogy van olyan rész, amelyet vissza kivetnek, tehát aki nem tartozik bele az Isten népébe, annak a következménye, vagy annak a élete nyilvánvalóan a szenvedéssel fog együtt járni, tehát ennek van figyelmeztető jellege is. Még az ünnepekről annyit szeretnék itt mondani, hogy évente háromszor kellett megjelenni ezen a helyen minden férfinak. Igaz, erről már beszéltünk, én úgy emlékszem, hogy miért pont a férfiaknak, hogy nem volt-e személyválogatás ebben, és úgy emlékszem, hogy beszéltünk már erről, de elmondom még egyszer, hogy amit én ebből megértettem, azért, mert a gyerekekkel valakinek otthon kellett maradni. Ha valaki tartott már állatokat, egy tehenet, nem lehet nem megfejni aznap. Többször is. Tehát otthon kellett valakinek maradni, és legtöbbször bizony a nők ilyen jellegű munkát is végeztek. De ha elolvassuk a példabeszédek 31. részét, akkor látjuk azt, hogy a derékasszony dicsérete az pontosan arról beszél, hogy nem volt ilyen vonatkozásban a nőknek a megkülönböztetése, bár igazából ez az új szövetségbe szűnik meg, ahol Jézus nem tesz különbséget, igaz, férfi és nő között. Tudjuk, hogy az új szövetségi szemlélet az ilyen értelemben Isten előtti egyenlőséget hangsúlyozza. És volt még egy érdekes magyarázat, amit hallottam, hogy azért sem volt szabad nőknek jelen lenni, mert ezzel is Izrael hangsúlyozni szerette volna, ennek nem tudom mennyi létjogosultsága van, de ezzel is hangsúlyozni szerette volna azt, hogy a különböző pogány népeknek az Isten tiszteletein jelen voltak a nők, és annak negatív jelentés tartalma volt. Tehát, hogy ez mennyire helytálló, vagy mennyire nem, ebben azért úgy ott vannak a kérdőjelek, de az biztos, hogy ebben nem egyfajta sovinizmus, vagy egyfajta elkülönítést jelenik meg, hanem sokkal inkább az, hogy abban az értelemben igaz a férfi nem ura volt ilyen vonatkozásban a családnak, hanem szolgája, aki továbbadta az Istentől kapott üzenetet azoknak a családoknak, ahonnan jöttek. És ebben az értelemben nyilvánvalóan ez mindenkire vonatkozik. És azt, amit itt az ige mond, hogy ne jelenjen meg üres kézzel az Úr színe előtt, aszerint, amit kapott az Úrtól, igaz, erről is többször beszéltünk már, hogy igazából mindenünk, amink van, azt Istentől kaptuk. Tehát semmink nincs, amit ne az Úrtól, nincs az embernek dicsekedése, nem lehet dicsekedésünk semmivel, mert mindazt, amit az Úrtól, mindaz, amink van, igazából az Úrtól kaptuk, és az ember azért ezt megtapasztalja, hogy a kegyelemben gazdag adakozót szereti az Isten, hogyha az ember többet ad, többet is kap. Mert igaz ez a törvény, hogy amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek nektek is. Tehát ez igaz Isten országában. A másik dolog, amiről itt szeretnék beszélni az ítélkezés kapcsán, vagy ahogy én itt hozza a szöveg, az igazságos ítélkezésről, igaz, igazságszolgáltatásnak olyan értelemben volt jelentősége, hogy ez mindig független, pártatlan és hozzáférhető kellett, hogy legyen minden ember számára. És érdekes, hogy a zsidók ezt úgy fogják föl, hogy először az özvegynek az ügyét kellett elintézni, utána az özvegyét, az árváét, utána a nőkét, és majd csak a legvégén a férfiakét. Tehát ez pontosan azt mutatja, hogy igenis volt egy ilyen fajta igazságosságra való törekvés Izraelbe, vagy legalábbis kellett, hogy legyen. Egyébként keleten általában a bíró attól fogadott el ajándékot, akinek igaza volt. Tehát, hogy ez egy érdekes dolog, vagy legalábbis nekem érdekes volt, ahogy olvastam. Tehát, ha hoztak egy ítéletet, és nem annak kellett megfizetnie az egész perköltséget, meg mindent, akinek nem volt igaza, hanem tulajdonképpen az fizetett, akinek az igazsága kiderült. Mert az általában jobb módú ember volt, vagy általában meg tudta ezt tenni, de azt mondják a zsidó írás magyarázók, hogy itt az ige sokkal szigorúbb ennél, mert azt mondja, hogy még attól se fogadja el ajándékot. Tehát semmiképpen ne fogadj el ilyen vonatkozásba ajándékot. Még annyit itt az igazság kapcsán, hogy a görögöknél egy társadalmi elvárással függött össze az igazság. Tehát volt egy a harmóniával, arra törekedtek, és a görög felfogás az úgy tartotta, hogy az ember alapvetően természetében különbözik és egyenlőtlen. Na most ezzel szemben az ószövetségi szemlélet pedig pontosan az ellenkezőjét mondja, mégpedig nem a harmóniával, hanem az igazságot a szentséggel kapcsolja össze. És ez óriási különbség volt. A szentséggel, az igazságot és a szeretettel és az irgalommal. Nem volt szabad úgy ítélkezni, és ez teljesen új szövetségi gondolat egyébként, nem volt szabad úgy, inkább úgy mondom, hogy ítéletet hozni, amiben ne lett volna szeretet vagy irgalom. De nem volt szabad úgy szeretetről vagy irgalomról beszélni, amiben ne lett volna benne Istennek az igazsága. Tehát a kettőt nem lehetett, vagy legalábbis nem lett volna szabad egymással szembe kijátszani. És most se szabad. És azért mondja itt az ige az, hogy az igaz beszédet és a tiszta igazságot kövessed, hogy erre kellett törekedni. Egy-két ószövetségi igét, most nem újat, hanem ószövetségi igét, hogy ez benne volt a prófétáknál, például az Ámos könyvében, ahogyan akarjuk, úgy ejtjük, 5. fejezet 24. verse azt mondja, tehát Ámos 5.24, áradjon a törvény, mint a víz, és az igazság, mint a bővízű patak. Tehát az igazságnak a jelenléte, igaz, annak természetesnek kellett lennie, vagy mint a bővízű pataknak kellett áradnia. Vagy ismerjük a Mikás könyvéből a 6. fejezet 8. versét, Mikás 6.8, azt mondja itt az ige, ember megmondta neked, hogy mi a jó, mármint Isten, hogy mit kíván tőled az Úr, csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben. Más fordítás azt mondja, hogy élj igazság szerint, törekedj szeretetre, légy Isteneddel szemben alázatos. Hogy ezt kellett követnie a hétköznapi embernek is. És 3 dolgot említ itt az ige. Az egyik az, hogy ne ferdítsd el az ítéletet, a másik ne légy személyválogató, a harmadik pedig ne fogadj el vesztegetést. Az, hogy ne ferdítsd el az ítéletet, az arra vonatkozik, hogy tulajdonképpen az ítélet fogalma, vagy az ítélet kifejezés, az azt mondják, hogy egy korábbi nyelvből került át a héber nyelvbe, és az eredeti jelentése tulajdonképpen az egyenes volt, vagy a nád. És a nádat az építkezéseknél használták, a kerítés meg a házépítésnél, ahol lemérték vele az egyenest. Én emlékszem arra, amikor építkeztünk, és mondtam, hogy ez egyenes, de azt mondták, hogy tegyem oda a vízmértéket. Rögtön kiderült, hogy nem egyenes. Mert az embert a saját szeme bizony becsapja. És akkor, amikor azt mondja itt az ige, hogy ne ferdítsd el az ítéletet, az azt jelenti, hogy legyek egyenes. Tehát, mint ahogy az Úr Jézus mondja, hogy a beszédünk legyen igen, és legyen nem. És nincsen köztes. Hanem egyenesek legyünk, őszinték legyünk. Még sokszor akkor is nyilván nem szeretetlenül, de az emberi természetben benne van ez a kerülj magatartás, hogy valahogy kibújni a felelősség alól is, meg nem annyira élesen fogalmazni. Pedig, amikor itt a nádról beszél, igaz, hát az borzasztó, hogyha egy háznak nem egyenes az alapja. Tehát összedül. Tehát nem lehet nem egyenesen ítéletet megfogalmazni, csak irgalommal kell, hogy teljes legyen. A másik, nekem az érdekes volt, ezt még soha nem olvastam, amikor azt mondja az ige, hogy ne légy személyválogató, ott az eredeti jelentésben az a kifejezés szerepel, hogy ne lásd a másiknak az arcát. Tehát akkor, amikor ítéletet hozol, akkor tulajdonképpen ne nézd a másiknak az arcát. Hanem csak az ítéletet halljad. Ugye milyen érdekes? Vagy nekem olyan megdöbbentő volt, hogy akkor azt mondják a zenészek, hadd mondjak erről példát, hogyha valaki játszik, persze a zenetanár felismeri játékáról, de sokszor függöny mögött, igaz, Ágica, függöny mögött játszottak. Miért játszottak függöny mögött? Hogy ne lássa a másikat. Mert ha tudta, hogy ki az illető, hát ha tudom, hogy kicsoda fölött ítélek, ha rokonom, barátom, vagy segítséget kér, vagy akkor az emberben ott van benne a részrehajlás. Tehát amikor ne légy személyválogató, akkor tulajdonképpen ne a másiknak az arcát nézd, hanem azt, hogy milyen véleményt mond. És annak alapján hozzuk meg az ítéletet. Akkor lesz objektív, akkor lesz igazságos. Mert amúgy, meg az ember, ilyenek vagyunk, hogy részrehajlók vagyunk. Látjuk a másiknak a kínját, nehézségét, örömét, stb. Lehet itt sok mindent mondani, de az ítélet ilyen értelemben, az igazságos ítélet, az mindig egyenességet jelentett, és objektivitást. Az, hogy ne fogadja el vesztegetést, ezt meg tudjuk, hogy mit jelent, tehát ezt nem kell különösebben megmagyarázni, és nem véletlenül hangsúlyozza itt az ige, hogy a vesztegetés legyen az bármilyen jellegű, az az ítéletet, mert ember az ember, és a bíró is ember. Igaz? És az ember elhajlik az igazságos ítélettől, és ez azért, nyilván azért fontos, hogy mindig Istennek az igazságát kellett szem előtt tartani, mert Isten abszolút mértékben igazságos. Nem véletlenül mondja az Úr Jézus, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Tehát ő maga az igazság, és ő semmiképpen nem elfogult senkivel szemben, hanem mindig azt adja az embernek, amire szüksége van. Még egy dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban mondani, hogy nem mehetünk el úgy emellett, hogy tudjuk, hogy az új szövetségi vonatkozása ennek tulajdonképpen a megigazítás. Hogy Istennek a kegyelméből megigazítatik a bűnös ember, ahogy a római levél 5. fejezetében erről olvasunk, és igazából ott a szövegben tudjuk, hogy az a kifejezés szerepe, hogy igazságossá úgy tudok válni, hogyha az Úr Jézus megszabadított engem a saját önigazságom érvényesítésének a kényszerétől. Mert ez benne van az óemberi természetemben. Hogy azt akarom keresztül vinni, ami az én igazságom. De az igazi igazság, tehát maga az igazság, vagy az igazságosságnak a teljessége, megvalósítása, megvalósulása, az soha nem független az Úr Jézusnak a jelenlététől. Tehát ha ő megigazított engem, igaz, ott érdekes egyébként, mert azt mondja ott a Róma 5-ben, hogy akkor az ember szívének békessége van. Igaz, amikor megnyugszik az ember, hogy egy olyan ítéletet, vagy olyan döntést hoztak valamilyen ügyben, hogy az ember abban nyugalmat tud találni. Azért, mert Isten soha nem részrehajló, és ő mindig igazságosan fizet nekünk, és igazságosan adja meg azt, amit valójában az ember érdemel, és hát nagyon jól tudjuk, hogy igazából mi a kárhozatot érdemeltük volna meg. És az Úr Jézus, aki meg nem követett el semmi bűnt, épp ő volt az, aki meghalt értünk, azért, mert annyira szeretett bennünket. És hát itt a igének a befejezése még csak egy mondat erre vonatkozóan, hogy ne ültess semmiféle szent fát. Itt a szent fa az inkább gúnyként hangzik, igaz a oltár mellé, vagy az Úrnak az oltára mellé, mert ez nyilván az a pogány szokást jelentette, hogy ezek a szent fák, ezek tulajdonképpen bálványáldozati fák voltak, és hát Gedeonnak is azt mondja az Úr, hogy éppen ezektől kell megszabadítani Istennek a oltárát, vagy Istennek a szent helyét, mert ezek azok, ami részrehajlóvá teszi az embert, hogy a bálványáldozat, az tulajdonképpen a bálvány, az nem férhet össze Istennek az igazságával, mert Istennek az igazsága az mindig szent, és mindig azt szeretné, hogyha ebben tudnánk előre haladni, vagy ebben tudnánk fejlődni, azért, hogy tudjuk dicsőíteni az Úr Jézust, hogy mit tett értünk. Tehát összefoglalóan csak annyit, hogy ennek a ige szakasznak ószövetségi vonatkozása van, de mégis azért új abból a szempontból, hogy tudjunk örülni tudjunk ünnepelni, tudjunk örülni annak, hogy az Úr Jézus megszabadított bennünket a bűneinkből, és tudjunk az életvitelünkben, a mindennapi életben, a gyakorlatban egy olyan életszentséget megélni, aminek alapján az emberek az Úr Jézusra lesznek kíváncsiak. Azt szeretnék látni, hogy mi az, ami bennünket oda vezetett, hogy ezt az életet élem, holott magamtól erre nem lettem volna képes. És a döntéseinkbe igaz, ne a másik arcát figyeljük, hanem azt nézzük, hogy amit Isten döntene, ahogy valóban az ő szeretetével, irgalmával tudna dönteni egy-egy helyzetbe, tudjunk mi is úgy állást foglalni, ne ítélkezni a másik felett, hanem egy olyan véleményt formálni, ami leginkább azt tükrözi, hogy bennünk az Úr Jézus él, és Istennek a szelleme irányítja a döntéseinket. Amen.